Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Köpösdi Zsuzsa vagyok, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban dolgozom, mint az oktatás támogatásért felelős főigazgató helyettes. Ez az előadás részben azért jött létre, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk a felsőoktatási könyvtárak oktatástámogatási tevékenységéről. Lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de úgy érzékelem, hogy talán ez a terület egy picit nem kap annyi figyelmet, mint egyéb területek, akár a kutatástámogatás. Annak ellenére, hogy sok olyan oktatástámogatási tevékenységünk van, amelynek elég komoly humán erőforrás igénye van, és azt gondolom, hogy sikeres oktatástámogatási rendszert felépíteni és működtetni speciális tudással, speciális kompetenciával rendelkező kollégákkal tudunk. Illetve az oktatástámogatási rendszer tulajdonképpen tipikusan egy olyan terület, ahol nagyon fontos az, hogy észleljük az új szokásokat, igényeket, és reagáljunk is ezekre, illetve hogy az új módszereket, új technológiákat beépítsük a rendszer különböző elemeibe, nyilván úgy, hogy a már elért minőséget azt megtartsuk. Az előadás első felében szeretném bemutatni a DENK oktatástámogatási rendszerének a jelenlegi helyzetét és a terveinket nagyon röviden és tömören, illetve azt a szemléletet, ahogy mi az oktatástámogatásról gondolkozunk. És az előadás második felében pedig Magyari Tamásné kolléganőm, aki az Állami és Jogtudományi Kar hallgatóinak tart kurzusokat információkeresés témájában. Egy olyan eszköz, egy olyan módszert fog bemutatni, amit nagyon hasznosnak tartunk a oktatásban. Nem részletezném azt, amit itt a szlájdon láttok vagy látnak. Tulajdonképpen itt azt szerettem volna érzékeltetni, hogy az oktatás támogatása a DENK stratégiájának egyik kiemelt területe, és az oktatás támogatást azt gondolom, hogy nem kell megindokolni, hogy miért tartjuk fontosnak felsőoktatási könyvtárként. Nyilván a könyvtár egyik legfontosabb felhasználói csoportját, ugye a hallgatói közösséget szeretnénk segíteni az oktatási, kutatási és a közösségi tevékenységeiben. És úgy gondolkodunk az oktatástámogatásról, hogy ez tulajdonképpen a könyvtár minden funkcióját, minden területét áthatja. A fizikai, virtuális terektől kezdődve a képzéseket, speciális szolgáltatásokat és a gyűjteményépítést is. És nyilván két olyan elem is van még, amire figyelnünk kell. Egyrészt a hallgatókkal való különböző szintű kapcsolatokat nyilván ki kell építenünk és fenn kell tartanunk, illetve ahogy említettem is, az új technológiák használata az nagyon fontos. Az oktatástámogatási rendszernek egyik nagyon fontos pillére természetesen a könyvtár által tartott képzések. És a képzéseknek az egyik fontos célja a hallgatóknak az írás, digitális írás tudását, illetve a tanulási kutatási kompetenciáit fejlesztjük, tehát ez a célunk. Emellett viszont én azt gondolom, hogy az általunk tartott képzéseknek egy nagyon fontos hozadéka a könyvtárosok és a hallgatók közötti személyes kapcsolat. Ez két szempontból is fontos. Egyrészt a hallgatók találkoznak a könyvtárossal, akinek megvan az a tudása, amivel tudják őket segíteni az oktatás, a tanulási és kutatási folyamataikban. Illetve nekünk könyvtárosok számára is nagyon fontos ez a terület, hiszen az oktatások során közvetlen visszajelzéseket tudunk gyűjteni a hallgatóktól, és nyilván érzékeljük a felmerülő új igényeket. Az egyik típusú oktatásunk, vagy képzésünk, amire büszkék vagyunk, ez a kurzusaink. A Debreceni Egyetemen 14 kar működik, és ebből a 14 karból 10 kar hallgatóinak tartunk tanrendbe épülő kurzusokat. Nyilván az információkeresés, könyvtárhasználat, hivatkozások, referenszoftverek, stb. Témakörében. Ezek a kurzusok általában két kreditértékűek, gyakorlati eggyel zárulnak, az adott karok számára testre szabottak, kötelezőek vagy választhatóak. Magyar és angol nyelven is tartunk kurzusokat. Itt láthatják, hogy a kurzusok milyen címen futnak általában. Évente körülbelül 30-35 csoport kurzusát oktatjuk, és 10-12 munkatárs az, aki az oktatásokban részt vesz, akiknek a kitartó munkáját ezúton is köszönöm itt ezen a helyen is. A kurzusoknak a tematikájáról részletesen nem lesz időm beszélni, de annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a csoportmunka, projektmunkát minél inkább hangsúlyossá tegyük, illetve az interaktivitást. Természetesen online tananyagokat használunk túlnyomó részt a Moodle keretrendszerben, illetve majd kolléganőm bemutatja önöknek, hogy a gondolattérképet hogyan is használjuk. Egyik talán érdekes újításunk, hogy egyre inkább azt érzékeljük, hogy a hallgatóknak segítségre van szükségük a tanulás módszertanában is. Éppen ezért kísérleti jellege az egyik kurzusunkba beemeltünk egy egyalkalmas tanulásmódszertan tréninget, amelyet a Debrecen Egyetem Mentálhigiénés Központjának egyik pszichológus munkatársa tartott, nagyon nagy sikerrel, úgyhogy mindenképpen folytatni szeretnénk ezt az irányt. Mivel az oktatásban résztvevő munkatársak fizikailag távol lévő könyvtárakban dolgoznak sokszor, ezért belső workshopok keretében tudjuk megoldani egymással a tapasztalatcserét, az újdonságokat és a tapasztalatainkat itt tudjuk megosztani, és nyilván célunk az, hogy az elért hallgatók karok számát bővítsük. Egy másik újításunk a tréning sorozatok elindítása. 2016 őszén a Hogyan írjunk szakdolgozatot című tréninggel indultunk el. Nagyon nagy sikere volt ennek a tréningünknek a hallgatók körében. Azt érzékeltük, hogy egyrészt az új generáció, akik az egyetemen megjelennek, ugye új igényeik vannak, illetve vannak olyan témák, ahol fontos az, hogy gyors segítséget kapjanak bizonyos helyzetekben a hallgatók, nyilván a szakdolgozatírás tipikusan egy ilyen témakör, és éppen ezért indítottuk ezzel a témával a tréning sorozatunkat. Előre meghirdetett időpontokban előzetes online regisztrációhoz kötötten tudnak részt venni a hallgatók. Gyakorlatorientáltak ezek a tréningek, kis csoportokban tartjuk ezeket a tréningeket, számítógépes oktatótermekben és általában 90 percben lezajlanak ezek a tréningek. A résztvevők igényeihez szoktuk általában igazítani a tematikát. Itt láthatunk egy szlájdot a online regisztrációs rendszerről. A őszi tréningek során 325 hallgató vett részt ezen a tréningünkön, 19 ilyen tréninget tartottunk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hallgatók, oktatók jelezzék azt, hogyha betelt egy-egy tréningünk, és ők szeretnék még, hogy tartsunk újabb ilyen típusú tréninget, ezen az e-mail címen megtehetik, meg is szokták tenni. Érdekes tapasztalat volt, hogy a tréning sorozatunkat több csatornán is hirdettük, szórólapokon, könyvtári hírlevélen, Facebook oldalunkon, de elsöprő sikere a Neptun üzenet kiküldésének volt. Ahogy a Neptun üzenet megérkezett a hallgatókhoz, a linkkel az online regisztrációhoz, néhány órán belül az összes tréningünk betelt. A tréningekhez kapcsolódóan online tananyagokat is létrehoztunk, és azok a hallgatók, akik részt vesznek a tréningen, hozzáférést kapnak ezekhez a tananyagokhoz. További terveink, újabb témákban szeretnénk tréningeket tartani, prezentációkészítés, speciális adatbázis bemutatók, referenszoftverek, illetve az online tananyagokat is szeretnénk tovább bővíteni. A tereink, fizikai tereink is ugye fontos terepe a oktatástámogatásunknak. Itt csak nagyon röviden kiemelném, hogy mindenféle szempontból azt tapasztaljuk, hogy a csoportos tanulószobákra nagyon nagy igény van. Éppen ezért azt tervezzük, hogy az egyik könyvtári egységünkben, az Élettudományi Könyvtárunkban a nyomtatott folyóiratok most már üresen álló polcai helyére 5 darab csoportos tanulószobát szeretnénk megvalósítani. Nyilván ennek anyagi hátterét is meg kell teremteni. Ezek teljesen felszerelt, monitorral, laptoppal, stb. Felszerelt tanulószobák lesznek, és akár speciális funkciókkal is, például az egyiknél azt tervezzük, hogy előadások tartását tudják gyakorolni, tehát egy kamerával felveszik és gyakorolják ezt. A szolgáltatásaink közül kiemelném, illetve ez egy tervünk, hogy szeretnénk egy, azt érzékeljük, hogy az általános tájékoztatás felé nagyon elment a hangsúly, és nagyon keveset használják a hallgatók a szaktájékoztatást, és szeretnénk egy kicsit ezzel ellen a trend ellen menni. Azt gondoljuk, hogy érték a szaktájékoztatás, és ezt erősítenünk kell. Ezért szeretnénk elindítani ezt a Foglaljon időpontot könyvtárosánál. Szolgáltatásunkat egy online űrnapon tudják megrendelni majd a felhasználók. Be tudják írni, hogy milyen témában szeretnék a könyvtárosok segítségét kérni, és utána a szakreferensek és egyéb munkatársak erre felkészülve tudnak velük egyeztetni. Az e-book olvasók kölcsönzését is bevezetjük a hallgatók számára, illetve egy fontos kezdeményezése a könyvtár egyik részlegeként működő Debrecen Egyetemi Kiadónak, hogy az egyetem oktatói által megírt jegyzeteket elektronikus formában elérhetővé teszi, nyilván az adott kar, adott oktatóval való egyeztetés után. Miért fontos ez? Azt látjuk, hogy a hallgatók különböző fénymásolatok, különböző fájlmegosztókon sokszor akár már nem is friss, nem is megfelelő, nem is megbízható anyagokból próbálnak felkészülni a vizsgákra, és ez ellen szeretnénk menni, és biztosítani számukra ingyenesen legális, és biztosan megbízható, hiszen az saját oktatóik által eljárított elektronikus jegyzetekből tudnak készülni. Ezek különböző formát elérhetőek, és ki is tudják nyomtatni ezeket a jegyzeteket. Egyébként ezt nem csak a Debrecen Egyetem hallgatói használhatják, hanem a kiadó honlapjáról bárki elérheti ezeket az anyagokat. Nagyon röviden még a virtuális tereinkről, az online tananyagokról. Egyrészt tervezzük azt, hogy a honlapunkon nagyon rövid információs anyagokat hozunk létre, mi a plágium, hogyan hivatkozz, a többi témákban, illetve tutoriálszerű videókat is szeretnénk elkészíteni, ebben már annyiban van tapasztalatunk, hogy én egy külső pályázat keretében az információkeresés és könyvtárhasználat kurzust elkészítettem, csak videós és online formában, ez a KÁMOK egyik pályázatában készült el, és ezeket a tapasztalatokat tovább szeretnénk vinni, és ilyen videókat készíteni a hallgatóknak. Amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy kimondjuk, hogy a könyvtáraknak komoly szerepet kell vállalnia az online tananyagok tartalomszolgáltatásában, nem csak a saját tananyagaink, hanem az oktatók által létrehozott anyagok szolgáltatásában és archiválásában is. Nyilván keressük azokat a lehetőségeket, hogy ezt ebben szerepet tudjunk vállalni, és másik fontos feladatunk még, és keressük az előforrásokat arra, hogy ezt el tudjuk érni, az pedig az, hogy a saját értékes digitális tartalmainkat, tehát digitalizált állományunkat oktatási célra hogyan tudjuk használtatni, hogyan tudjuk erősíteni azt, hogy az oktatók ténylegesen használják ezeket az értékes digitalizált anyagokat. Úgy látjuk, hogy és tervezzük is, hogy egy általunk elindított pilot projektként érdemes egy ilyen típusú tananyagot létrehozni, és ezzel tulajdonképpen erősíteni, bátorítani ezt a típusú felhasználást. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor átadom a szót Magyari Tamásnének. Köszönöm szépen a figyelmet.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Az elkövetkezendő néhány percben a gondolattérkép alkalmazása a Debrecen Egyetemi és Nemzeti Könyvtár oktatási folyamatában című témakor szeretném egy kicsit átjárni, illetve erről beszélni. Annyit érdemes tudnunk, hogy napjainkban már beágyazott tanulási, oktatási eszközként jelenlévő gondolattérképészet egy új lehetőséget nyit a digitális kompetenciákkal rendelkező olvasóink igényeinek kiszolgálására. Ezzel a módszerrel mi már 2008 óta foglalkozunk, hol elővesszük, hol leporoljuk, hol 2.0-ás, 3.0-ás verzióba ültetjük. Magáról a módszerről csak egy pár szót említenék meg. Tani Buzan, a módszer kitalálója, a 70-es években azzal kezdett el foglalkozni, hogy hogyan tudjuk növelni az agyunk kapacitását. Számos pszichológiai, fizikai, idegfiziológiai, biokémiai és matematikai kísérletet és vizsgálatot nézett át, és a 70-es években történt kutatások és a 60-as években történt kutatások alapján az egyik legfontosabb kutatási területet az agyunk két féltekéjének különböző funkciókat lát el, és erre való összpontosítása képpen kezdett el azon gondolkozni, hogyha azt már tudjuk, hogy a bal agyféltekénk a racionális feladatokért funkciós, a jobb agyféltekénk pedig kimondottan a kreativitás funkciókat látja el, akkor vajon, ha létrehozna egy olyan technológiát, ami ugye a MindMap módszer lett, ami egyszerre aktivizálja mind a bal, mind a jobb agyfeltekinket, akkor lehetővé válna egy olyan gondolkodásmódnak a kialakítása, amely nagymértékben megerősíti az asszociációknak a kialakulását. Maga a technológiára az jellemző, hogy különböző törvényszerűségeket írt le a létrehozója, ami azt jelenti, hogy egy rendezett ábrázolás módról van szó, egy hierarchikus ábrázolás módról. Az adott témáról való ismereteinket egy olyan hierarchiában rendezzük, ahol a kulcs témát központba helyezzük, és a kulcs témából kiindulva altémák, csomópontok jelennek meg. Közöttük alul-felül mellérendeléseket határozhatunk meg. Ezeket gazdagíthatjuk kiemelésekkel, színekkel, képekkel, kódokkal, különböző dimenziókkal. Magyarra lefordítva a gondolattérkép az alapjában véve nem más, mint egy nem lineáris, vizuális vázlat, amely kialakít egy komplex látásmódot, és a kreativitáson és a látványon keresztül javítja a memóriát. Azt hiszem, így lehetne a legtömörebben megfogalmazni. Magyarországon a 2000-es években volt az jellemző, hogy a gyarmati Éva pszichológus által a diszlexiások tanulási mechanizmusának az elősegítése érdekében vették elő a módszert és kezdték el alkalmazni. Erről sokat lehet olvasni. Ami újdonságot jelentett magában a rendszerben, illetve a módszernek az alkalmazásában, hogy míg a 70-es években papír alapon történtek ezeknek a megvalósulása, 2006-tól lehetővé válik a szoftveres megvalósítási felületeknek a megjelenése, ami azt jelentette, hogy más tudományterületek is elkezdték alkalmazni ezt a módszert, így például a könyvtártudomány is szakmai újságok cikkeit és szakmai listákon olvashattuk a gondolattérképnek, mint összetett információ kezelésére alkalmas módszernek a megjelenését. Ennek megfelelően mi azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan tudnánk mi ezt bevezetni a könyvtárhasználati szemináriumokon, illetve hogyan tudnánk a szaktájékoztatásba is behozni. Elkészültek 2008-ban azok az alaptérképek, amelyekkel elsősorban a könyvtárhasználati szemináriumokat kiegészítettük, illusztráltuk. Ilyenek, ugye, mint az előbb látott böngészés a polcon. Ennek érdekessége az, hogy kitettük a könyvtár, ami is most is ott van egyébként, a könyvtár folyóiratának folyosójára, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a befelé forduló hallgatókat mennyire segíti az eligazodásban. Ugye, mint szakkönyvtár, elég bonyolult helyrajzi számokkal rendelkezünk, és próbáltuk illusztrálni egy-egy kép segítségével meghatározott, vagy jellemző, inkább azt mondanám, hogy jellemző tankönyv borítójával, egy-egy szakterületet lefedve, hogy merre kell befordulni ahhoz, hogy mondjuk a büntető eljárási jogot az adott olvasó megtalálja. Természetesen fontosnak tartottuk, hogy a másodlagos forrásokról is készüljenek ilyen térképek. Ezt többször reporoltuk, úgyhogy majd az új változatát meg is fogom mutatni. Ami már ekkor látszódott, hogy az biztos, hogy a hallgatók szeretik, kreativitásukat ösztönzik, egy magasabb memorizálási szintre van lehetőség, időmegtakarítás és a produktivitás. A napjainkban, igen, próbálok sietni, ez látszódik is egy kicsit hadarok, szóval napjainkban ma már nagyon sok platformon meglévő szoftverek és mobil applikációs segítségek vannak a gondolattérképek elkészítéséhez, ezért újra elővettük, és úgy gondoltuk, hogy segítünk olvasóinknak, akik szeretik a telefont nyomogatni, és még a katalógusainkat sem biztos, hogy használják, ezért segítségül gondolattérképeket készítettünk számukra. Három nagy stratégiai területen kezdtük el használni ezeket a gondolattérképeket. Egyrészt a projekttervezés és menedzsment, oktatás és prezentálás, kutatás és publikálás témakörében. A projekttervezés és menedzsment esetében az egyik legérdekesebb és legszeretettebb a hallgatók szempontjából a szakdolgozat projekttervezésének az elkészítése volt gondolattérkép segítségével. Ebben az esetben végigvezettük az olvasókat egészen a szakdolgozati cím kiválasztása, illetve a téma választásától az intézményi repozitóriumba történő feltöltésig, úgy, hogy az egyes folyamatokat lépésekre szedtük szét, és meghatároztuk, hogy mit kell tennie, milyen időbeosztással. Amit súlypontoztunk itt elsősorban az, hogy amikor egy szakdolgozati címet választ, akkor érdemes bejönnie előtte a könyvtárba, irodalomkutatást végeznie, és hogyha úgy látja, hogy nem megfelelő az irodalom mennyisége, akkor a szakdolgozati címét revidiálhatja, ennek megfelelően bővítheti vagy szűkítheti, hogyha szükséges. Mint látják, itt már ilyen kis ikonok jelzik, hogy itt egy-egy térkép múlik meg mögötte, hiszen egy-egy térkép újabb térképeket, újabb gondolatokat hív meg, aminek segítségével még árnyaltabbá tudjuk tenni azt a témát, amit éppen kifejtünk. Még fontosnak tartottuk azt, hogy megmutassuk a hallgatók számára, hogy mikor érdemes a konzulensükhöz fordulni, így a dokumentálás, a vázlatkészítés és a javítás az, amikor érdemes ezt megtennie. És érdemes az egész végleges szakdolgozati téma elkészítése után egy absztraktot készítenie és úgy feltölteni a mi egyetemi archívumba. Ez nagyon sokszor úgy vettük észre, hogy nem volt éppen megfelelő a színvonala. Ami ennek a térképnek egy lényegi eleme, és itt most nem látszik, hogy amikor megosztom az adott hallgatóval, akkor önmaga személyre tudja úgy szabni, hogy a saját Google naptárjába, mint adott munkafolyamatokhoz tartozó időintervallum megjelenik, és figyelmezteti természetesen a telefon, hogyha nem megfelelő időintervallumoknál tart. Még egy pár pillanatot kérnék, hogy ez az oktatás és prezentálás témakörében úgy jelenítettük meg, hogy a hogyan keressek, hogyan kutassak, az útvesztő, amelyek a források értékelését takarja, hogyan hivatkozzak, illetve az együttműködés, a kollaboráció velem, illetve velünk, akik ezeket a térképeket készítették, sok lehetőséget mutatnak. Egy-egy térképet csak felvillantok itt az idő rövidsége miatt. Például ugye itt látható, hogy a hogyan keressek a böngészés a polcon 2.0-as változata, azzal kiegészítve, hogy itt már a szakreferens is fel tudja használni még egyszer ezt a gondolattérképet arra, hogy például egy adott könyvet a megfelelő témához sorolt-e be a gyarapítási munkafolyamat, illetve a feldolgozási munkafolyamat során. A hogyan kutassak a másodlagos forrásoknak a bemutatása, el kell, hogy mondjam, hogy ezt a térképet is hasonlóan, mint a szakdolgozati projekttervezést, nagyon szeretik a hallgatók, és így egyben. És így egyben, amikor ugye viszonylag kevés látszódik ott a hátsó sorokban, el kell, hogy mondjam, hogy itt bemutatjuk ugye a forrásként használható, illetve a forrásra hivatkozó adatbázisokat, ám de ellenben, hogyha ő a magyar jogi szakirodalmi adatbázist keresni, akkor egyből egy link segítségével az Országgyűlési Könyvtár katalógusához vezetem. Vagy ha szeretne tájékozódni abból, hogy a nyílt hozzáférési repozitóriumoknak van-e olyan kereső felület, ahol egyben meg tudja ezeket keresni, igen, van, és a saját kulcsszavainak megfelelően tudja ezt adaptálni. Az útvesztőben a források értékelését végezzük el, illetve a források értékelésére hívjuk fel a figyelmet egészen a tudományos kommunikációtól a szakirodalom megjelenéséig. A Hogyan hivatkozzak című részben, itt csak egy szlájd erejéig, a hivatkozott dokumentum típusoknak megfelelően hívjuk fel a hallgató figyelmét a meghatározott bibliográfiai adatok sorrendjének betartására, a plágium, illetve a parafázis elkerülésére. Ami nagyon érdekes szerintem, illetve nagyon szeretik a hallgatók, hogy amikor egy-egy gondolatérképet elkészítenek, például ilyen volt a terhelt vallomása, akkor lehetővé válik számukra az, hogy velem együtt működve tudjunk gondolkodni erről a témáról, tehát, hogy az minden forrást megtalált-e, minden kulcsszót jól használt-e, esetleg van-e szüksége olyan segítségre, olyan távoli segítségre, amely a könyvtár nyitvatartás idejétől független, és hiszen bárhol, bármikor rendelkezésre tudunk állni, éppen akkor, ha mondjuk én a gyermekeim két edzése között ráérek, és látom a mobiltelefonon, hogy jön egy ilyen bejelentkezés, ami segítséget jelent, akkor természetesen ezt meg tudjuk tenni. Jó? Igen. A kutatás és publikálás részre is hasonlóan tudjuk használni, már csak az volt a kérdés, hogy milyen szoftvert válasszunk. A szoftverek esetében, miután ma már tényleg számtalan mennyiségű szoftver van a piacon, azt néztük meg, hogy platformfüggetlen legyen, azt néztük meg, hogy mobil applikációval rendelkezzen, felhőbe tudjuk tárolni az adatokat, mint látható, ez az előadás is így készült, illetve hogy Microsoft Office integrációval is rendelkezzen. Ennek megfelelően került kiválasztásra az előadáshoz is használt Mindomo szoftver. Elsősorban azért, mert könnyen kezelhető, és viszonylag költséghatékony. 5 hallgató kint, akit bevonok a saját kis térképeim alá, kapok 3 hónap próbaidőt, úgyhogy érdemes volt ezt is megfontolnunk. A továbbiakban, amit mi még kevésbé tudtunk kihasználni, bár elkezdtük ennek a folyamatát is, annak a megosztási lehetősége, hogy velünk együtt gondolkozzanak, azaz, a Hogyan írjunk szakdolgozatot című kis gondolatérképet létrehozva, lehetővé válik, hogyha hallgatóként belépek, akkor már látszódik is. Ugye ez is egy szinte hasonló online felület, mint a Moodle, hogy diskurzust indítson velem. Tehát amikor ő úgy érzi, hogy valahol megakadt, akkor segítséget kérhet tőlem ilyen módon is. Általában azt tapasztaltuk most még a gondolatérképek alkalmazása során, hogy offline módon szeretik a hallgatók használni, ami azt jelenti, hogy én elküldöm neki, online megosztom, a saját témáját elkezdi keresni, de ugye a visszaosztott dokumentumok alapján, gondolattérképek alapján még arra nem gondoltak, hogy online kérjenek segítséget tőlem. Remélem ez is el fog következni. Ami biztos, hogy nagy örömükre szolgált, hogy a mobiltelefonjukat nyomkodva, akár buszon, villamoson is gondolkodhatnak arról a témáról, amelyről a kutatásuk szól. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést kérek, hogy kicsit kicsúsztunk.